Rádióegyetem. Szociálpszichológia. Attitűdök. Csepeli György előadása.
Egy tollat tudnak köcsönni?
Jó.
A mai órán
az attitűdökről lesz szó, tehát folytatjuk a tudás szociálpszichológiának tárgyalását. Annak érdekében, hogy kicsit át is éljék, hogy miről van szó, hoztam egy úgynevezett attitűdskálát, és arra kérek mindenkit, hogy töltsék ezt ki. 1-5 terjedő egyetértés, egyet nem értés lehet kifejezni, úgyhogy a 3-as, amikor nincs álláspontjuk az adott állítás tekintetében, 1-es, hogyha nagyon nem értenek egyet, az adott egyetértés adott állítással, és 5-ös, hogyha nagyon egyetértenek. Tehát nagyjából ez olyan, mint a iskolai osztályzat, leszámítva, hogy a 3-as az voltak éppen az is-is, vagy nem tudják. Tehát próbálják a 3-ast kerülni. Ez egy szerelem attitűd vizsgálat, amit nem én találtam ki, hanem egy amerikai kézikönyvből vettem át. Tehát mi volt itt a skála tárgya? Mit néztem? Mi volt a tárgya, amire vonatkoztak a... Tessék?
Szerelem.
Igen. Tehát kérdezik, hogy mit csináltak ma. Mondhatják, hogy szerelem attitűd vizsgálatban vettek részt. De voltak éppen részt vehettek volna bármilyen más vizsgálatban, véletlenül ez a skála volt nálam, mert az attitűd voltak éppen nem más, mint a társadalomnak konstruált valóság bármelyik tárgyával kapcsolatban kialakult pozitív vagy negatív értékelő reagálás. Tehát nagyon fontos, hogy olyan tárgyra kell gondolnunk az attitűd kapcsán, amely emberek nélkül nincs. Az állatok ugye szexuális tevékenységet folytatnak, de nem írnak egymáshoz verseket. Nincs olyan állat, amely Tatyánaként levelét megírná egy másik állatnak, állathoz. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy ebben az esetben jól választottam a tárgyat. De választhatok egy másik tárgyat is, mondjuk a nudizmus. A nudizmus volt az a tárgy, amelyel kapcsolatban attitűdvizsgálatot végeztem. Ott egy másik típusú skálát próbáltunk ki, majd amikor az attitűdmérésről lesz szó, akkor majd beszámolok. A dolog lényege tehát, hogy a társadalmilag konstruált valóság bármelyik tárgya iránt kialakult pozitív vagy negatív értékelő reagálás. Nagyon fontos az is tehát, hogy pozitív vagy negatív legyen. Tehát, hogy bekerüljön abba a bizonyos térbe, arra a múlt órán beszéltem, amely az értékeknek a tere. Ami ugye azt jelenti, hogy van, ami vonz, és van, ami taszít. És az attitűd pontosan ebben a térben orientál bennünket. A szerelem esetében ugye, majd nyilvánvalóan látni fogják, viszonylag egyszerű a feladat, mert egy ilyen körben várhatóan pozitív lesz a viszony a szerelemhez. De például, hogyha mondjuk elvittem volna egy bakonybéli szerzetes rendnek a konzisztóriumára, és ott a szerzeteseknek kellene ezt csinálni, egy ilyen attitűdskálát feltett, hogy nem másat van az eredmény. Tehát az attitűdnek pontosan az erénye, sok más mellett, hogy remekül meg lehet általa mérni egy-egy társadalmi réteg, egy-egy csoportnak a éppen érvényes hangulatát. Szondázni lehet voltak éppen. A mindennapi világ, pontosabban a mindennapi tudásnak, tehát a elemei tekintetében már beszélünk a véleményről, beszélünk a nézetekről. Most az attitűdök egy komoly újdonságot jelentenek a véleményekhez és a nézetekhez képest, hiszen a véleményekről hallottuk, hogy ez csak pusztán efemer. Inkább csak a kommunikáció idejének agyonütését szolgáló funkciót töltenek be, megismerési funkciójuk nulla. A nézetek megismerési funkciója az viszont nagyon komoly, de az meg valami fajta konzisztens képet feltételez a világra vonatkozóan, ideológiából leszármaztatva. Az attitűd ezzel szemben a mindenkori szituációban segít bennünket eligazítani arra vonatkozóan, hogy társadalmilag konstruált jelenlévő tárgyak tekintetében hogyan orientálódjunk pozitívan vagy negatívan. Tehát az attitűdök abban segítenek bennünket, hogy azonosítsuk az életvilágban a nekünk tetsző és nekünk nem tetsző mozanatokat. Ez pontosan fontos, hogy nekünk tetsző és nekünk nem tetsző, mert valójában az attitűdnek ugye a funkciója, hogy personalizálja a világhoz való viszonyunkat, miközben ez a personalizált viszony nagyon is társas kapcsolatokban jelentkezik. De hát a szociálpszichológiának pont ez a lényege, hogy az összes jelenség, az attitűd is beleértve, egyfajta hidat teremt az egyén és a kollektív között. Az attitűdök segítenek abban, hogy elkerüljük az élet negatív realitásait, vagy legalábbis minimalizáljuk hatásukat, hiszen ha valamit nem kedvelünk, valamivel kapcsolatban negatív az attitűdünk, akkor ezt megpróbáljuk kerülni. Mondjuk, ha valaki nem szereti a McDonald's által gyártott ételeket, akkor nyilvánvalóan lát, hogy McDonald's inkább átmegy az út másik oldalára, és semmit betéren és falatozzon, kivéve, ha nagyon éhes. De ha viszont nagyon éhes, akkor és semmi más alternatívája nincsen, akkor még képes az illető megenni akár fele barátját is. Tehát még emberevésre is képesek vagyunk, hogyha éhesek vagyunk igazán. De ez már egy másik szintje a létnek. Normál helyzetben az attitűd tehát nagyon is orientál bennünket a társadalom konstruált világban. Segít bennünket ahhoz, hogy elkerüljük a negatívumokat, és segít abban, hogy megkeressük a pozitívumokat. És e kettőn keresztül voltak éppen hozzásegít bennünket ahhoz, hogy megmondjuk magunkról, hogy kicsodák vagyunk, illetve lehetővé teszi mások számára, hogy bennünket azonosíthassanak. Tehát ez egy elég fontos funkció, majd még más funkciókról is fogunk beszélni. Egész éppen véve, tehát azt mondhatom, hogy az attitűdök irányítanak és vezetnek bennünket a társadalmi konstruált világ mindennapjaiban. Wolport ugye, aki a szociálpszichológiának az egyik klasszikusa, a szociálpszichológia történetéről írott meglehetősen hosszú eszmefutatásában az attitűd kapcsán azt írja, hogy az attitűd elég rugalmas ahhoz, hogy egyes elszigetelt egyének vagy egész kultúrák esetére alkalmazható legyen. A pszichológusok és a szociológusok az attitűd kutatásában és megvitatásában egymásra találnak. Ez borzasztó fontos dolog, mint ahogy utaltam is arra, hogy az attitűd ugye azáltal, hogy personális, ennek következtében a pszichológia érdeklődésének is tárgyát képezheti, sőt, kialakulását tekintve majd mindjárt látni fogjuk, hogy kifejezetten pszichológiai fogalomról van szó. De ugyanakkor társas konstrukció is, hiszen nem egyetlen egy embernek van attitűdje társadalmi konstruált tárgyak irányában, hanem soknak. És a sokasságot pontosabban azt teszi lehetővé, a sokaságon belül a különfajta közösségek megkülönböztetését azt teszi lehetővé, hogy egyesek hasonlóan vélekednek bizonyos attitűdtárgyak, hasonlóan éreznek bizonyos attitűdtárgyak tekintetében másokhoz képest. Kézenfekvő, hogy egy egészen egyszerű példát mondjak, a futballcsapatok. A futballcsapatokkal kapcsolatos szurkolás az voltak éppen egy pozitív attitűd. Tehát egy Újpest szurkolónak pozitív attitűdje van a csapattal, meg mindennel kapcsolatban, mi Újpesthez kapcsolódik, és mondjuk negatív az NTK és a Fradi vonatkozásában, és ez vice versa. Tehát ennek következtében legalábbis a futball drukkerség világában elég könnyen meg lehet különböztetni az egyes csoportokat attitűdjeik alapján. Ami a pszichológia történeti gyökereket illeti, eredetileg az attitűd az tulajdonképpen egy olyan beállítódás volt. Maga a szó németül, ugye Einstellung, magyarul beállítódás, egyfajta viselkedési készenlétet jelent. A viselkedési készenlétet azt úgy mérték, hogy amikor ugye a kezdeti pszichológiai vizsgálatok azok ingerreakció vizsgálatok voltak, és akkor azt mérték, hogy mennyi idő telik el az inger tudomásulvétele vagy érzékelése és a reakció között. Tehát ha mondjuk az a feladat, hogy van egy piros fény, felvillan a piros fény, és le kell nyomni egy gombot, akkor mi az az idő, ami eltelik a között, hogy a kis személy észleli a piros fényt, és megnyomja a gombot. Ez viszonylag rövid idő, de az érdekes az, hogy individuálisan rettetesen szór. Tehát lehet, hogy maga villámgyorsan nyomna meg a gombot, magára nem is beszél, már állandóan ezt csinálja, maga meg esetleg lassabban. Tehát itt a individuális különbségeknek a mérésére ez a reakcióidő messze menően alkalmas volt, de azt találták, hogy ha többször megismétlik a kísérletet, akkor lerövidül a reakcióidő. Nyilvánvaló, mert kialakul egyfajta készenléti állapot a kísérleti szemébe. És ennek következtében gyorsabban fogja az elvárt reagálást megvalósítani, és ez a fajta készenléti állapot, ez a fajta anticipált valóság, ez volt eredetileg az attitűdnek a jelentése. És a szociálpszichológiába innen került át, mint egy társas módon működő, de ugyancsak készenléti állapot, de egy kicsit komplexebb módon megjelenítve. Mielőtt rámennénk erre a komplexitásra, még egy előnyét az attitűdnek azért kiemelném túl azon, hogy egyszerre hasznos a pszichológusoknak és a szociológusoknak. Azt is mondhatom, hogy a pszichológia történetben a három nagy pszichológiai irányzat egyaránt az attitűdöt hasznosnak és elméleti kereteibe beleillőnek találta. Ugye a három elmélet, az első az a behaviorizmus, az nyilvánvaló, már maga ebből a reakcióidő bevezetésből is kiderülhetett, hogy a behaviorizmus az attitűdben egy nagyon elméletbarát fogalmat talált, hiszen a behaviorizmusnak a lényege, hogy a szervezetet, és most ne specifikáljuk emberre, igen reakció módján képzeli el, és voltak éppen a tanulás az nem más, mint olyan típusú reagálásoknak a megjelenése a szervezetben, amelyekhez jutalmazó ingerek társulnak. És hogyha büntetések társulnak bizonyos viselkedésekhez, akkor viszont az adott büntetéseknek az elmaradása várható. Tehát ebben a jutalombüntetés térben és az jutalombüntetés tér által létrehozott vagy kioltott viselkedésekben viszonylag könnyű megtalálni az attitűdnek a gyökereit, amelyek ugye egyértelműen azt mutatják, hogy egyfajta szelektivitásra intenek bennünket, valamit kerülnünk kell, ha negatív az attitűdünk, illetve valamit keresnünk kell, valami után vágyakoznunk kell, hogyha pozitív az attitűdünk. Persze a behaviorizmus azért meglehetősen egyszerű módon képzelte el ezt az attitűd problémát, mert ennél azért az ember, hogy mondjam, komplexebb, mint sem, hogy pusztán jutalmaknak és a büntetéseknek a hatására alakulna ki benne akár pozitív, akár negatív attitűd. Mindenki saját magát is, ha kicsit megvizsgálja, vagy a másikra néz, akkor nagyon jól tudja, hogy egy csomó olyan dolgot szeretnénk, amit egyébként nem kellene szeretnénk, mert csupán negatív dolog van belőle. Ugye, ha már csak a szerelemre gondolunk, hány ember van, aki belehal abba, hogy valaki olyat szeret, aki nem szereti őt vissza. Behaviorista alapon teljesen érthetetlen ez a fajta vágy, és mégis az illető vágyakozik, úgyhogy nem kap semmifajta pozitív visszajelzést. Vagy a mazoisták, akik egyenesen negatív visszajelzést kapnak egy-egy közeledésünk kapcsán, és ennek ellenére is fennáll bennünk a pozitív attitűd. Erről múlt fél évben, amikor az interpersonális viszonyokról beszéltünk, szó esett. Tehát nyilvánvalóan, hogy alternatív pszichológiai elméleteknek is van bőven hely, hogyha az embert akarjuk magyarázni, és a másik ilyen nagy elmélet a pszichoanalízis, ami pontosan az ellentéte a behaviorizmusnak, hiszen a pszichoanalízis az nem az aktuális helyzetben létező ingerek és reakciók szükséget redukáló, tehát jutalmazó vagy büntető értékének megfelelően interpretálja a viselkedést, hanem hajdan volt gyermekkori traumák, szorongások, vágyteljesítések, konfliktusok nem is tudatos maradványaként vagy leszüremléseként. Ennek következtében még a behaviorizmus esetében egyfajta automatizmus érvényesül arra vonatkozóan, hogy mit szeretünk és mit nem szeretünk, mi iránt vágyakozunk és mi iránt érzünk undort. Addig a pszichoanalízis azt mondja, hogy hát ezt voltak éppen az emberek nem is tudják, hogy mi az oka annak, hogyha szeretnek valamit, akkor miért szeretik, valamilyen társadalmi megkonstruált tárgyat, ha meg nem szeretnek, akkor miért nem szeretik, mert ezeknek a polarizált érzéseknek az igazi szülő ágya az életnek az a periódus, amikor mi nem tudtunk beszélni, és ennek követ nem tudtunk kódolt módon emlékeket létrehozni. És persze ez egy jó biznisz az analitikusoknak, hiszen az ő feladatuk, hogy a tudattalanunkból előbányásszák azokat a tartalmakat, amelyeket, hogyha az analízis révén tudatosítunk, akkor állítólag kigyógyulunk mondjuk olyan típusú vágyainkból, mint a játékszenvedély, vagy az alkoholizmus, vagy a fetisizmus, és még sorolhatnék sok egyéb kóros vagy kevésbé kóros, de semmiképpen sem tudatos, pozitív vagy negatív irányba ható viselkedési tendenciát. A harmadik az elmélet a alaklélektan, amelynek a jelentősége meg abban nyilvánul meg, hogy az ugye mindig egészleges konstrukciókat lát az emberben, egyfajta ellentmondásmentességet kér számon az embertől az érzései és a gondolati irányai között, és amikor majd az attitűdnek a struktúrájáról beszélünk, akkor látni való, hogy tökéletesen megfelel ennek az alaklélektani kívánalomnak, mert az attitűd nevezetesen, hogy kiegyensúlyozott kognitív szempontból gazdaságos megismerési mintázatot alkosson. Egy idézetet ismertetnék a pszichoanalitikus interpretáció mellett. Van Alberto Moraviának egy nagyon jó könyve, a Megalkuvó, és a Megalkuvó című regénynek a hőse egy ponton rádöbben arra, ugye ez a 30-as években játszódik Olaszországban ez a regény, egy ilyen erkölcsileg meglehetősen kétesre sikeredett fiú, vagy fiatal férfi a főszereplő. Szóval a lényeg az, hogy ez a hős ráébred arra, hogy Franco tábornoknak van igaza, hogy akkor zajlott ugye a spanyol polgárháború, és egy polgárháború az ugye az attitűdöknek a halastava, tehát ott csak attitűdök vannak, valaki vagy ellene van, vagy mellette van az adott ügynek. És itt a spanyol polgárháború ráadásul nem csak a spanyolokat polarizálta magukat, abban a tekintetben, hogy a köztársaság mellett kötelezik-e el magukat szemben a royalistákkal, monarchistákkal, vagy pedig a monarchisták mellett kötelezik el magukat szemben a köztársaságiakkal. Ez ugye egy belső spanyol ügy lett volna, de az érdekes az volt, hogy a 30-as éveknek a európai kontextusában ez a konfliktus szétsugázott egész Európára. És minden európai országban voltak olyanok, akik inkább Franco pártján voltak, szemben a köztársaságiakkal, és voltak olyanok, akik a köztársaság pártján voltak, inkább a monarchistákkal. És hát ebben a térben ugye egy olasz hősről van szó, ő egyszer csak azt kívánta, hogy Franco győzön. De nem valami makacs, észszerű megfontolás volt benne, hanem szívós és mély érzelem. Mintha ez a győzelem ízlése és eszmevilága jóságának és igazságosságának igazolását jelentené, nem csak a politika terén, hanem minden más tekintetben is. Tehát itten azt kívánta, hogy Franco győzön, tehát egy pozitív attitűdje volt Francoval kapcsolatban, és a Franco ügyével kapcsolatban, és itt jön be a pszichoanalízis, de ez nem valami makacs, nem valami észszerű megfontolás volt, hanem szívós és mély érzelem. Sőt, folytatódik az idézet, talán Franco győzelmét még a szimetria iránti vonzalmából is kívánta és kívánja most is, mint amikor valaki berendezi a házát, és egyforma stílusú butódarabokat helyez el benne nagy gonddal. Úgy rémlett neki, hogy ezt a szimetriát az utolsó évek eseményeiből folyton folyvást látnia kell, amint fokozatosan egyre világosabbá és fontosabbá válnak, először is a fasizmus beköszöntése és hatalma jutása Olaszországban, aztán Németországban, aztán az abeszin háború, majd ez a spanyol. Tehát beleágyazódik egy láncolatba a Franco iránti pozitív attitűd. Az abeszin háború, ugye, amit a fasiszta Olaszország vívott, a fasizmus maga Olaszországban és a nemzeti szocializmus Németországban, ezt mind szereti. Az attitűdöknek ez egy nagyon fontos tulajdonsága, hogy általában véve nem önmagukban járnak, hanem egy attitűdből sok egyéb más attitűd is következik, legalábbis pszichológika szintjén. Tehát ez a folyamat tetszett neki, nem is tudta miért. Nem is tudta miért, tehát ez a pszichológus komponense. Általában véve ugye, ha tudattalan hajt bennünket valami fele, vagy valami ellen, talán azért, mert könnyű volt benne több, mint emberi logikát látni, és hogy ezt megtalálta, a biztonság és csalhatatlanság érzetét keltette benne. Másrészt gondolta, miközben összehajtogatta újságját és a zsebébe tette, nem lehet éppen mondani, hogy politikai vagy propagandisztikus okokból meg lenne győződve Franco ügyének helyességéről vagy igazságáról. Ez a meggyőződése semmiből született, ahogy a közhidelem szerint az úgynevezett tudatlan átlag emberekkel történni szokott. Vagyis a levegőből szívta magában, mint ahogy mondják is, hogy az eszme a levegőben van. Ő úgy volt Franco pártján, ez a Franco pártján, ugye ez a attitűd. Franco mellett. Ahogyan számtalan más átlagember, aki keveset vagy éppen semmit sem tudna Spanyolországról, csak elolvassák az újságcímeket, alapjában véve tehát műveletlenek. Mondjuk rokonszemből, ha ennek a szónak logikátlan és észszerűtlen jelentést tulajdonítunk. Tehát logikátlan és észszerűtlen, ez is a pszichanalizisnek ilyen értelembe véve a determinációjára utal ennek az attitűdnek az esetében. Nyilvánvaló, hogy ez a rokonszenv mélyebb rétegekből tör föl, még egyszer annak bizonyítékául, hogy az ő szabályossága nem felületes és nem tudatosan összefügg valami ösztönös szinte testi adottsággal, sőt hittel, amit milliókkal oszt. Tehát ez a szabályosságra való törekvés. Most ugye aki ismeri a könyvet, nem ismeri, gondolom, én nem találkoztam élő emberrel, aki olvasta volna, de a Bertolucci-nak van egy nagyon jó filmje erről. Azt érdemes megnézni. Szóval a főhős az ugye nem szabályos, mert deliáns. Gyerekkorában megrontotta egy pap, és ezt nem tudta kiheverni. Tehát ezt a fajta devianciát is próbálja ellensúlyozni annak kimutatása, hogy ő nagyon is nem deviáns, de valójában deviáns. Egy tehát a társadalom és a néppel, melyben ő történetesen nem magányos ember, nem abnormális, nem őrült, hanem közülük való testvér, polgár, elvtárs, bajtás, eszmetárs. Tehát voltak éppen itt a pszichotikus motivációja ennek az attitűdnek, amelynek a révén ugye normálisnak érezhette magát a fasiszta Olaszországban ez a hős, egy gyermekkori trauma. Hogy néz ki az attitűd? A skálán is, hogyha kitöltötték, ugye a döntő eleme az attitűdnek az, hogy van benne egy érzés. Ezt az érzést úgy hívják, hogy affektív elem. Na most az érzés az négy dolgot jelent egyszerre. Az első dolog azt jelenti, hogy pozitív. A második ennek az ellentéte a negatív. Tehát mondjuk én szeretetem a mobiltelefonomat, akkor van egy pozitív kapcsolatom a mobiltelefonom irányába, de nem is szerethetem a mobiltelefonomat, akkor egy negatív érzésem van a mobiltelefonnal kapcsolatban. Na most, hogyha egyébként nem szeretem a mobiltelefonon, de állandóan nálam van, akkor jön a harmadik értéke az attitűdnek, ez a legérdekesebb. Ez az odiet amo állapota, ugye Catullus, ugye mobiltelefon még nem volt akkor, de volt neki egy barátnője, akit egyszerre ez a leszbia, aki egyébként nem szerette őt, de ő viszont nagyon szerette, de egyszerre megölte is. De ez az odiet amo, ez az ambivalencia állapota, ezt egyébként a legnehezebb mérni. Nem is szokták mérni. És a negyedik az a legegyszerűbb helyzet, amikor voltaképpen neutrális, érzelemmentes az attitűd affektív eleme, de ebből nem az következik, hogy nem is lesz belőle érzelem, hanem születhet belőle negatív is, és születhet belőle pozitív is. A média a munka az voltaképpen nem más, mint az attitűdökkel való gazdálkodás. Részint pozitív attitűdök megerősítése, részint a negatívak megerősítése, és ami legfontosabb, új attitűdöknek a létrehozása. Az már egy nehezebb dolog, hogy meglévő attitűdöket vagy kioltani, vagy áthangszerelni. Tehát X-ről vagy Y-ról nagyon könnyű a média segítségével létrehozni egy ördög vagy egy angyal képet. Ha már egyszer létrejött ez az ördög vagy angyal kép, akkor azt viszont nehéz megváltoztatni. Legalábbis nehezebb. A második összetevője az attitűdnek az úgynevezett kognitív elem. A kognitív elem ugye, mint a megismerésnek az eleme. Itt jön be az attitűd abban a tudás térképben, amiről beszéltünk a múlt órán. De hangsúlyozom, hogy itt, mint hogy az egész tudás esetében, nem ismeretelméletileg nézzük ezt a kognitív elemet, hanem kizárólag funkcionálisan. Azaz olyan szempontból, hogy a személy számára hordozza azt a hitet vagy tudatot, hogy ismer valamit vagy sem. Tehát nem a tényleges ismeretet jelenti a kognitív elem az attitűd esetében, hanem azt a hitet, hogy az illető ismeri a tárgyát. Tehát mondjuk Picasso-val kapcsolatban lehet valakinek attitűdje is. Szeretheti Picasso-t, vagy nem szeretheti Picasso-t, és tudhat Picasso-ról esmást, mondjuk azt, hogy barcelonai, meg tudhatja azt, hogy volt neki rózsaszín vagy kék, meg egyéb korszaka, de az illetően nem kell egy Picasso monográfiát ahhoz elolvasnia, hogy eldöntse magában, hogy szereti Picasso-t, vagy nem szereti Picasso-t. És a harmadik eleme az attitűdnek a viselkedési elem, amely bizonyos szempontból a próbája a kognitív és a affektív elemnek, mert a viselkedés az, ami végül is mérhető és megmutatkozik. Tehát, hogyha mondjuk egy csoportnak fölmérem a attitűdjét mondjuk a nudizmussal kapcsolatban, kitöltetek egy nudizmussal kapcsolatos attitűdskálát, akkor ugye kitöltik ezt a skálát mindenki a saját maga nudizmussal kapcsolatos álláspontjának megfelelően, de azért az egy merész hipotézis arra gondolni, hogy akinek pozitív a nudizmussal kapcsolatban a attitűdje, az fel is fog bukkanni egy nudista strandon. Mint ahogy az sem feltétlenül igaz, hogy akinek negatív a nudizmussal kapcsolatos attitűdje, az soha semmikor nem fog felbukkanni nudista strandon. Tehát a viselkedés, persze a nagyobb valószínűsége mégiscsak az van, hogy akit mondjuk nudista pártinak mérnék ezen a skálán, azzal inkább találkozunk egy nudista strandon, mint az, akinek megáltalkodott nudizmus ellenesség a életprogramja. De mérget nem lehet vetni. Tehát nincs egy az egyben való megfelelés a viselkedés és a mentális elemek között. Ugye a mentális elem a kognitív és a affektív elem együttvéve. Ez csak egy predikció, de egyfajta erős predikció. Az már helyzettől, tárgytól, szemétől függ, hogy a predikció az mennyire erős. Hát a közben kutatók, ugye, akik maga a közben kutatás az nem egy jó szó, mert valójában attitűdkutatásról van szó. A vélemény ugye az eleve alkalmatlan arra, hogy komolyan foglalkozunk vele. Az attitűd az már igen, azt érdemes megnézni, mondjuk egy-egy árucikkel, vagy szolgáltatással kapcsolatban, vagy egy-egy párttal, vagy politikussal kapcsolatban. És azért is csinálják ezeket a közönyök kutatásokat, mert ezen keresztül ugye hát modelleket tudnak felállítani a várható események bekövetkezésére. Így választások idején a politikai közvéleménykutatások ugye arra szolgálnak, hogy egy-egy párt számára adjanak egy bizonyos információt arra vonatkozóan, hogy mekkora lesz majd az ő választó közönségük. És nagyjából, és az esetek többségében a közvéleménykutatóknak a predikciói, azok egyben is esnek. Ami bekövetkezik, de sokszor nem esnek egybe. Éppen a magyar politika történetből látunk számos példát arra, hogy nagyon mellé trafáltak a közvéleménykutatók. És azért trafáltak mellé, mert ugye az attitűdnek ez a lényege, hogy a viselkedési elem az csak egy potenciális kapcsolatban van a mentális összetevőkkel, de nem automatizmus a kettőnek az összefüggése. Melyek az attitűd dimenziói? Hát az egyik dimenzió az ugye adódik az érzésből, amit úgy nevezhetünk, hogy irány. És hát általában az attitűdskálák, amikor mérjük az attitűdöt, akkor az irányt szoktuk igazán mérni. Ugye ebben a szerelmi skálában is, amit odaadtam, voltak éppen azt nézzük, hogy a fölkínált állítások, az a szerelem felfogás, ami az adott állításban van, és ugye egyfelől egy romantikus szerelem felfogásról volt szó, másfelől egy pragmatikusabb szerelem felfogásról van szó, az mennyire gravitáló, vagy mennyire vonzó. Ez az irány dolog ugye akkor válik érdekessé, mikor a ambivalencia jön be a képbe, azt nem nagyon lehet skálára mérni. Meg amikor neutrális, amikor valamiből lehet érzés, de még nincs érzés. De az irány tekintetében, ha csak pozitív és negatív pólust veszünk, voltak éppen a mérés az nem okozhat csalódást. A kognitív elem esetében irányról nem lehet beszélni, maximum a dimenzió csak annyiban jöhet szóba, hogy mennyire komplex a kognitív elem, és mennyire szimula. De ritka az attitűd, amelyhez nagyon komplex ismereti elemek társulnak, hiszen ha már ez a komplexitás jellemző, akkor az attitűd helyett inkább nézetről vagy nézetrendszerről beszélünk. Ami viszont egy fontos dimenzió, hogy az irányon belül a fokozat. Ugye az irány az pozitív vagy negatív, de a fokozat az intenzitása az iránynak. A legintenzívebb pozitív irány az a imádat. A legintenzívebb negatív irány az a gyűlölet. Tehát tulajdonképpen az imádatnak és a gyűlöletnek a tere az, ami mint két szélső érték meghatározza azt a pszichológiai mezőt, amiben az attitűd tárgya helyezkedik. De azért a hétköznapi élet attitűd tárgyai esetében nagyon ritka a gyűlölet vagy az imádat. A politika az különösen, hogyha ha maga a légkör forró, a politika az már hajlamos létrehozni a gyűlölet imádat. de mondjuk marketing kutatás esetében még nem találkoztam különösebben, hogy, hogy szappan, főkönyv, vagy, vagy porszívó esetében ennyire polarizált indulatok törjenek ki, hogy mit, emberek megöljék egymást azért, az egyiknek a rakéta porszívó a kedvence, a másiknak a borénye. De ugyanakkor, ugyanakkor politikában már elképzelhető. Politikában elképzelhető, hogy egyik párt híveinek esnek a másik párt híveinek. Pedig lényegében semmi különbség nincs egy párt és egy porszívó között, legalábbis attitűd szempontból. Az erősség az egy fontos dimenzió, hogy, hogy mennyire tartós, mennyire perzisztens az adott attitűd. Szerelem esetében ugye hát egy, nem egy utolsó szempont, hogy mennyire tartós a pozitív attitűd, amit egy ember a szerelmese iránt érez. Mert hiába esküsznek sírig tartó szerelmet a szerelmesek, azért gyakorlat azt mutatja, hogy, hogy ez nem mindig igaz. Már csak azért sem, mert tudjuk, hogy a viselkedés meg a mentális elemek nem esnek egybe. Tehát ilyen értelemben véve a perszencia az egy fontos dolog, és nehéz mérni egyébként. Nagyon nehéz mérni, csak longitudinális vizsgálatokkal lehet mérni. Újra meg újra szoktak ilyenkor attitűd vizsgálatot csinálni. Én egy igazán jó perszencia vizsgálatot ismerek, a, még a 30-as évek végén a Newcomb, aki egy nagyon híres szociálpszichológus. Egy Michigan államban lévő, nem is Michigan, a Massachusetts államban lévő Bennington College diákjait, női diákjait vizsgálta kérdőivel. Akkoriban ugye a lányok azok még nem, szóval nem volt annyira elterjedt, mint ma, hogy a lányok azok felsőfokú képzettséget akarnak szerezni. Ez a Bennington College, ez arra volt híres, hogy itt egyike volt az első, amely, amely lányprogramokat hirdetett. És a 30-as évek végén, 36 vagy 37-ben, amikor a Newcomb foglalkozott ezekkel a növendékekkel, akkor ugye amikor az első évben, amikor beléptek ezek a növendékek, akkor megmérte a politikai attitűdjeiket, politikai ideológiai attitűdjeiket, és az Egyesült Államokban ugye, mint tudjuk, két ilyen nagy tábor áll egymással szemben, a republikánusok és a demokraták. A republikánusok azok konzervatívak, a demokraták azok liberálisak és szozdem irányultságúak, és a Kalisnak a első évesei ugye olyan családokból származtak, akik hát jól ész republikánus családokból származtak. Felső középosztályból származtak, tehát ez egy logikus ideológiai háttér volt, de a Kalisznak a légköre az nagyon liberális volt. És a 2-3 év alatt átformálta a diákoknak az attitűdjeit konzervatívról liberálisra ez a Kalis kultúra. És utána, ami érdekes, és itt jön be a perszencia, hogy 20 évente megismételték a vizsgálatot. Ugye Amerikában ott viszonylag hosszú az átlag életkor, pláne a nőknek az átlag életkora. Ennek következtében háromszor tudták megvizsgálni a egykori Kalis diákjainak a attitűdjeit, és remekül lehetett látni, hogy megmaradtak a liberálisnál. Tehát ugye mindig van egy tesztje az amerikaiaknak, hogy, hogy most liberálisak, vagy pedig konzervatívak, ez 4 évente következik be ez a teszt, amikor elnököt kell választani. És hát több elnök jelölt szokott lenni, mint kettő, de alapjában mindig a republikánus államban, meg a demokraták egyike vagy másika győzhet. És a Bennington Kalisnak a növendékei már matrónák voltak, és még mindig kitartottak a demokrata szocializációjuk mellett, és mindig demokrata elnököt választottak. Tehát ez azt mutatja, hogy, hogy lehet mérni a perszenciát, de soha nem egyszerű, hanem mindig csak időben elhúzódó és összehasonlítható méréssel. Aztán van még egy dimenzió, amit szintén nem lehet mérni, de, vagy lehet mérni, csak nehéz mérni, de nagyon fontos, elméletileg is. Ez a centralitás és perem. Tehát, hogy hol helyezkedik el az adott attitűd tárgy a személy relevancia struktúrájában. Ugye erről beszéltünk az első, a relevancia az hétköznapi tudásnak milyen fontos konstruktuma, amely ugye a fontos, nem fontos tekintetében igazít bennünket. Most ami ugye a legrelevánsabb a mi életünkben, az a saját énünk. Tehát viszonylag egyszerű a centrumnak a meghatározása, mert minél közelebb áll egy adott attitűdtárgy az énhez, annál inkább centrális. Az persze nem mindegy, hogy kinek mondjuk a mobiltelefonja áll közel, kinek a gyereke áll közel, kinek az autója, de valaminek közel kell állnia az énhez, és a közel álló tárgyak azok a centrálisak. Nyilván az én a legcentrálisabb. És ami távolabbi, az a marginális. Most ha manipulálunk mondjuk embereket, mondjuk ez is média munkás feladat, akkor nagyon fontos, hogy az adott attitűdtárgyat amennyire csak lehet, ugye behozzuk a én közeli állapotba. Mert ha beépül az énnek a szűkebb világába az adott attitűdtárgy, akkor ahhoz megjelenik egy ragaszkodás, és megjelenik egyfajta érdekeltség. Míg hogyha kint marad a periférián, akkor az kevésbé hasznosítható a befolyásolás és a manipuláció szempontjából. Melyek az attitűd funkciói? És ebből a listából lehet látni igazán, hogy mennyire elementáris fontosságú az attitűd a hétköznapi tudásunkban, mert voltak éppen a négy funkció, amiről beszélünk, az lefedi az egyénnek és a társadalmi konstruált világnak a legfontosabb érintkezési felületeit. Az első funkciója az attitűdnek, amit a Bennington College vizsgálat is mutat, ez a szociális adaptáció. Tehát, hogyha van nekem egy attitűdöm mondjuk az internettel kapcsolatban, hogy az anélkül nem tudok élni, hogy az internet a legfontosabb mód ahhoz, hogy kapcsolatba kerüljek a tőlem távol lévő világ legkülönbözőbb jelenségeivel, akkor a barátaim azok feltétlenül ugyancsak internetezők lesznek. A futballszurkolás kapcsán is említettem azt, hogyha valaki úgy önmagában az ember nem szokott lenni futball csapatnak a drukkere, hanem az kell néhány tízezer. Tehát ahhoz, hogy biztonságban, otthonosan érezhessük magunkat a világban, ahhoz az kell, hogy attitűdjeink tekintetében a hasonló személyeket megkeressük, illetve hagyjuk, hogy azok bennünket megkeressenek. Ez lehet egy puszta konformitás is, tehát sok esetben egy-egy csoport tagjainak az attitűdjei nem feltétlenül azért hasonlóak, mert mindenki hasonló módon érez egy bizonyos tárgy iránt. Egyszerűen lehet az is, hogy valakinek fontosabb, hogy az adott csoportnak a tagja legyen, mint sem, hogy külön vélemény hangoztassa valamilyen attitűdtárgya összefüggésben. Tehát ez az adaptáció, szociális adaptáció funkciója, ez a társaszükséglettel, a beilleszkedéssel kapcsolatos, és lehet ennek a motiváció, a konformitás is, de mindenképpen a magány alternatívájaként a társas létet, ha valaki többre tartja, az azt jelenti, hogy a társaknak az attitűdjeit magáévá kell, hogy tegye, vagy színlelnie kell azt, hogy magáévá teszi. A második funkciója az attitűdnek az önvédelem. Az önvédelem ugye, amely két dolgot jelent, jelent a szónak a szoros értelmében önvédelem. Ugye az én, mint az attitűdtárgyaknak a number one-ja, amit az ember kiki a saját ényeként szeret, van, aki 100%-ig szereti, van, aki csak 70%-osan szereti magát, van, aki 50%-osan szereti magát, de ugye erről az én kapcsán beszéltünk, hogy ha ez 50% alá megy, és valaki nem szereti saját magát, negatív az attitűdje, a legfontosabb attitűdtárgya az énnel szemben, az lassan kidolgozza magát a világból, és hát öngyilkos lesz. Tehát többnyire azért a helyzet az, hogy erőteljesen szeretjük magunkat, de ez nem egy egyszeri program. Ezt minden nap újra meg újra meg kell szeressük saját magunkat, és ezt akkor tudjuk megtenni, hogyha folyamatosan hárítjuk a negatív információkat, amelyek önmagunkkal kapcsolatban jelentkeznek. De az Aronsonnak ez az új könyve, hogy vannak még hibák, ez remekül mutatja azt a tendenciát, hogy milyen kifogyhatatlanul elményesek vagyunk abban, hogy hárítsuk a hibáinkat, hárítsuk a felelősségünket, minimalizáljuk a szerepünket a legkülönbözőbb negatív eseményekbe, és megfordítva fölnagyítsuk a szerepünket a pozitívnak tartott eseményekben. Ez a racionalizációs funkció, ez egyértelmű a önvédő dolog. De az identitás tekintetében is hasonló a helyzet. Az identitás ugye, amely tágabb körre vonatkozik, nem pusztán a saját személyünket illeti, azt a kis csoportot vagy nagyobb csoportot jelenti, amihez tartozunk. Oda is áttevődik ez a fajta racionalizációs szükséglet, és innen van mondjuk a büszkeség, amit valaki érezhet a saját csoporttagsága irányába, és ugyanúgy elháríthat mindent önvédő célzattal, mint a saját maga, saját személy esetében teszi. De az önvédelemnek van egy közvetett megnyilvánulása, hogy az ember ugye a saját nézeteit is védelmezi. Mindezt, tehát a saját szó voltak éppen az nem más, mint a szubjektív szemantikája, tehát az önközpontú szubjektív szemantikája. Amikor valamire kimondom azt, hogy saját, ugye a birtoklásnak ezt a fajta jelentését hordozó jelzőt használom, az a volt, akiben kiterjesztem a saját énemet. És miután kiterjesztettem a saját énemet, ugyanazok a önvédő mechanizmusok érvényesek a sajátnak tekintett tárgy vonatkozásában, mint a saját magamra. Tehát, hogyha van egy gyerekem, akkor a gyereket éppen olyan hevesen tudom szeretni és védeni, hogyha valami támadás éri, mint engem ér. De ugyanúgy lehet egy kutya, lehet egy jégszekrény, bármi más, csak ki kell mondjuk azt, vagy valami módon éreznünk el azt, hogy ez a saját. A harmadik funkció a értékkifejezés. Ez egyébként a legérdekesebb számunkra. Ez mutatja, hogy az ember mennyire irracionális. Ugye van egy olyan tendencia az emberben, hogy jár a szája magyarul. De az, hogy jár a szája, ez azt jelenti, hogy kifejezésre jutatja értékítéleteit. Magyarul, vagy szociálpszichológiai nyelven szóval kifejezésre jutatja attitűdjeit, minden különösebb racionális ok hiány is. Mert ugye értékítéleteken keresztül tudja az ember saját magát megmutatni, saját magát elhelyezni a többiek számára egy térben. És ami igazán érdekes számomra, hogy ez akkor is jelentkezik, hogyha ez a tendencia, hogyha mondjuk nem kifizetődő ez a magatartás. Ez nem mindenkinél így van persze, hogyha valaki gyáva, pontosan azért gyáva, mert jó lehet, mondhatna valamit mondjuk a főnökének, vagy mondhatna valamit egy gyűlésen, ami nem vág egybe a többségnek a irányával, de valamikor mond. És ezáltal, hogy kimondja, ezzel voltak éppen mérhetetlen hátrányokat okoz magának. Sok példát lehetne említeni a társadalmi történetből erre. Én most csak egyet említek, a Dreyfus Pört, ami Franciaországban zajlott a 19. század végén. Ugye volt egy kapitánya a francia hadseregnek, a Dreyfus, aki történetesen asszimilált zsidó volt, és volt egy másik tisztje a francia hadseregnek, aki egyébként magyar, legalábbis magyarul hangzó neve volt, az Eszterházi. És az Eszterházi az kémkedett a németeknek a javára. A Dreyfus nem kémkedett a németek javára, hanem abszolút lojális tisztje volt a francia vezérkarnak. És amikor kiderült, hogy van egy kémkedési eset egy véletlen folytán, akkor ugye a vezérkarban elkezdték keresni a lehetséges tettest, és hát kézenfekvő volt egy antiszemita értelmezési keretben, hogy ez nem lehet más, ez a tettes, mint Dreyfus, aki zsidó volt. És valóban el is kapták, el is ítélték, semmifajta bizonyíték nem volt a Dreyfus ellen, egyetlen egy mondat volt, amit elfogtak egy kémjelentésben, és D betűs emberre vonatkozott, mert is Dreyfusnak is pehére D-vel kezdődött a neve, majd utóbb, mikor már a peret újra tárgyalták, kiderült, még ez sem volt igaz, mert nem D volt, hanem B volt az eredetileg elfogott üzenetben. Titkos eljárás keretében tehát a Dreyfust elítélték, csak azért nem ítélték halálra, mert akkor nem volt éppen halálbüntetés. És úgy 4 év, ugye a felesége meg a testvére az nem nyugodott ebbe bele, és szívósan dolgoztak 4-5 éven keresztül, hogy per újra felvétel legyen, de olyan hihetetlen erős volt az antiszemita közhangulat Franciaországban, hogy bárki, aki akár csak megkockáztatta azt a kijelentést, és itt vagyunk az attitűd értékében, ez a funkcionál. A Dreyfus nem volt hazáró, Dreyfus nem követte el ezt a tettet. Akkor rögtön letorkolták, mint hazárót és zsidó pérencet. És akkor egy ember volt, aki vette magának a bátorságot, ez egy híres ember volt, a Zola, aki írt egy újságcikket, Jacques címen, Vádolok címmel, és a Zola olyan elképesztő intellektuális erővel és bátorsággal írta meg ezt a cikket, hogy utána már egyre kevesebben lettek azok, akik azt mondták, hogy a Dreyfus hazáruló, és egyre többen lettek azok, akik azt mondták, hogy Dreyfus ártatlanul ítélték el. De ez még 4 évbe tellett ez a dolog, és maga Zola a bátorsága következtében bíróság elé kellett, hogy álljon, és el is ítélték. Csak aztán úgy alakult az eseményeknek a sora, úgy alakult, hogy végül is nem töltött börtönben egy napot se, hanem elszökött Angliába, és a Angliába tért már vissza, amikor Dreyfus végül is sikerült felmentetni. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy ez az érték kifejező funkció az attitűdnek, és sok esetben abszolút ellene van a haszonelvnek. Már csak ezért sem alkalmas mindig a behaviorista paradigma az ember viselkedésének a leírására, mert Zola sokkal, de sokkal könnyebben élhetett volna, hogy nem írja meg ezt a Jacques című cikket. Sokkal megspórolt volna egy csomó kellemetlenséget. Vagy magyar példát felhozza Bibó István, ugye senki nem kényszerítette a szerencsétlen Bibó Istvánt. November 4-én reggel, mikor már ott voltak az orosz katonák a parlamentben, akkor ő még szorgalmasan leírjon egy tiltakozást a szovjet hadseregnek a betöréssel. De megtette. És ez majdnem az életébe került. Tehát ezek hosszú érdekes dolgok, amikor valakik pusztán az attitűdjüknek a kinyilvánításáért vállalnak elképesztő kockázatot. És ez attitűd kinyilvánítás, mert ugye amikor Zola leírta a Jacques című cikkét, akkor ő ugye, hát filológiailag nem volt bizonyos abban, hogy a Dreyfus nem követte el az árulást. Még akkor javább volt ott az Ördög-szigeten, a Dreyfus, a hadügyminisztérium folyamatosan ráadásul gyártotta a hamisítványokat, amelyek azt a látszatot keltették, hogy Dreyfus hazáruló volt. Tehát ő egyszerűen csak kinyilvánított egy attitűdöt. Ugyanúgy Bibó sem tudhatta, hogy neki 100% igaza van, mert nem politika, az nem fizika. Tehát pontosan erről van szó, hogy az attitűdnek ez a fajta érték kifejező funkciója, ez egyszerűen arra hajt embereket, hogy megnyilvánulják, megmutassák magukat, még akkor is, hogyha ez számukra abszolút mértéki kockázatos. És a negyedik funkció az a tudás, ami persze egy kvázi tudás, nem a tudománynak a tudása. Ez a hit által megalapozott tudás, amely ugyanakkor nagyon fontos, mert azért bizonytalanságot el is eloszlat. Tehát még mindig jobb egy attitűd által létrehozott tudás, mint a semmi, ami írtóztató. És ez a 4 dolog így együtt, tehát, hogy az attitűdök révén beilleszkedünk a csoportba, megvédhetjük saját magunkat, kinyilváníthatjuk értékeinket, megmutathatjuk magunkat értékdimenzióknak a terében, és úgy érezhetjük, hogy tudjuk a világnak a dolgait, egészében véve úgy egy komfortérzetet biztosít számunkra. Ez a hétköznapi tudás adta a komfortérzet, és ebből az is adódik, hogy az attitűdöknek a kialakulása az ugye egy hosszú szocializációs folyamat eredménye, ahogy a Bennington Kalis kapcsán ugye a lányok, akik beléptek ebbe a kalisba, és a tanárok révén folyamatosan áthangszerelődtek konzervatívról liberálisra, majd ezt megtartották életük végéig. Hát nagyjából ez az attitűdöknek a elmélete. Most a kérdés ugye az, hogy hát akkor hogyan ismerhetjük meg, ha kutatjuk az attitűdöket. Az egyik ilyen módszer, amit ezzel a kis szerelem skálával próbáltam illusztrálni, ez a legegyszerűbb módszer, ugyanakkor a legszétében, leghosszában alkalmazott módszer, ez a Likert skála. Likert szociológus volt a Michigani Egyetemen, és ő volt az első, aki alkalmazta ezt az 5-fokú skálát. Az egy, ami az erősen egyet nem ért jelentésben, az 5, az erősen egyet ért. És akkor a erősen egyet ért, is, nem erősen nem ért egyet, nem ért egyet, is, egyetért, erősen nem ért. Erősen egyetért tekintetében teszi mérhetővé az adott állításnak a tartalmát, úgy, ahogy maguk ezt leosztályozták. Van ennek egy 7-fokú verziója is. Van egy négyfokú verzió, mert ugye a hármas értéknek a jelentés az eléggé bizonytalan. Mit jelent az, hogy valamivel egyet is értek, meg nem is értek egyet. És akkor ezt a gordiuszi csomót vágták ketté úgy, hogy kivették a hármast. És akkor csak egy, kettő, és három, négy maradt. A Likert módszernek az előnye, hogy ugye csak állítást kell megfogalmazni, és akkor az állítás mögé teszem ezt a 4 vagy 5 vagy 7 fokú skálát, és a válaszadókat, ahogy magukat is én megkértem, megkérjük, hogy osztályozzák le az adott állításokat egyetértésüknek a mértéke szerint. A másik skála az egy bonyolultabb módszer, az a Thurston skála. Az egy 11 fokú skála, Thurston-e. 11 fokú skála, és ott csak egyet kell kiválasztani, azt az állítást, amit az illető legközelebb érez saját magához. 2008-ban itt a média szakosokkal csináltattam egy ilyen Thurston skálát, amelyet úgy kell megcsinálni, hogy először összegyűjtjük adott attitűdtárgyra vonatkozóan az állításoknak egy meglehetősen széles körét. Itt mondjuk a nudizmus volt a tárgy, és minden egyes nudizmusnak ugye könnyű szakértőjének lenni. Mindenki valamilyen módon tudja, mit jelent mesztelennek lenni, és akkor az volt a feladata a hallgatóság, hogy mindenki írjon 5 állítást nudizmusról, azt, ami az eszébe jutott. És akkor utána egy következő körben mindenkinek le kellett osztályozni az adott állításokat, aszerint, hogy szerintük az adott állítás az mennyire tükrözött pozitív vagy negatív attitűdöt a nudizmus tekintetében. 1-től 11-ig kellett leosztályozni ezeket az állításokat, és akkor a harmadik körben azt néztük meg, hogy melyek azok az állítások, ahol a legkisebb a szórás. Ahol tehát a többsége a csoportnak úgy ítélte meg, hogy az adott állítás az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es. Tehát ahol nagyjából belőtték az intenzitást. És akkor csak azokat az állításokat tartottuk meg, és ezek kerültek be a skálába, ahol kicsi volt a szórás. És akkor így jött létre a 11 fok, aminek a 11-es értéke, tehát a legközelebb álló nudizmus szempontjából a legpozitívabb értéke, így hangzik, hogy a naturizmus, ugye mert nudizmus az túl nem, politikai nem korrekt, a naturizmus jó, mert mesztelen az ember szabadnak érezheti magát, ez a 11-es. És akkor így megyünk le egészen az 1-esig. A naturizmus visszaviszi az embert a természetbe, ez lett a 10-es. A naturizmus egyenlőséget teremt az emberek között, ez a 9. A naturizmus a test egyenletes barnulását teszi lehetővé, 8-as. Látjuk tehát, hogy az abszolút szabadságból megyünk át a praktikumba. A naturizmus egészséges, ez a 7-es. A naturizmus út az önelfogadáshoz, ez a 6-os, ez a pszichológiai. És akkor most megyünk át lassan-lassan a negatívba. A naturizmus olcsó, nem kell hozzá fűtőnadrág. És akkor most már megyünk át a negatívba. Már az olcsó is ugye azért, ha akarom pozitív, ha akarom negatív. Normális ember nem mesztelenkedik a strandon, ez a 4-es. A naturizmus közelkölcsös sért, ez a 3-as. A nyilvános mesztelenkedés undorító, ez a 2-es. És az 1-es a naturizmus botrány. Tehát ebből a skálából, hogyha valaki kiválasztja mondjuk a megfelelő állítást, és egy adott csoport minden egyes tagjával, kasszafeladat adom, hogy válaszol ki, akkor az adott csoportnak a nudizmussal kapcsolatos attitűdjét meg tudom állapítani, vagy csináltuk egy közönkutatást, és akkor az egész társadalomnak meg tudom mérni a naturizmussal kapcsolatos attitűdjét. Tehát ez egy bonyolult eljárás, de pontosabb mérést tesz lehetővé, mint a puszta Likert eljárás. A harmadik módszer az Osgood. Osgoodnak a szemantikus differenciája, abból indul ki az attitűdmérő eljárása kapcsán, amit kommunikáció elméletből tanultunk, hogy minden szónak van egy denotatív, meg van egy konnotatív jelentése, és a konnotatív jelentése az ugye értékirányt jelent. És az Osgood szerint ez a konnotatív jelentés tér, ez 3 dimenzióban ragadható meg, az értékelésnek a dimenziójában, tehát a jó és rossz, pozitív és negatív, az erő dimenziójában, a gyenge és erős, és az aktivitás dimenziójában, gyors-lassú. Utóbb a...
És mi volt az első dimenzió?
Értékelés, erő és aktivitás. Az erőt és az aktivitást nem nagyon szokták használni, de az értékelést azt igen. És akkor vesznek egy attitűdtárgyat, mondjuk azt, hogy praktiker, kerti gyep vágó, és akkor mondjuk valaki azt a marketing feladatot kapja, hogy mérje fel a magyar népességnek a praktiker gyepvágó géppel kapcsolatos attitűdjeit, akkor ugye a praktiker fűvágó kapcsán szerkeztünk tulajdonságpárokat. Ilyen tulajdonságpárokat, mondjuk az, hogy szép, csúnya, lelkes, lelketlen, okos, buta, stb. Stb. Amelyek tehát érték tekintetében vagy pozitív, vagy negatív, és ugyanígy, mint a likert esetében egy kis szemantikai teret hozunk létre, egy 5 fokú. Mondjuk az, hogy a fűvágó vagy fűnyíró okos buta. Lehet egy intelligens fűnyíró, lehet egy buta fűnyíró. És akkor minél okosabbnak tartja valaki az adott fűnyírót, oda teszi az X-et. Mondjuk 5, 4, 3, 2, 1. És akkor a két szélső érték, amikor nagyon butának vagy nagyon okosnak tartja, éppen okosnak, éppen butának ez a belső érték, és a harmadik az is. De ugyanúgy, mint a Likertnél, ezt is lehet hét kalibrálni ezt a skálát. Lényegében véve az Osgood-féle módszer bármilyen attitűdre alkalmazható. Jelzőpárokat össze lehet rakni, bármiféle jelzőpárokat. Érdemes a jelzőpárokat úgy választani, hogy valahogy azért passzoljanak az adott attitűdtárgyhoz. Ilyen szempontból az okos buta fűnyíróval kapcsolatban a legjobb dolog, nem a legjobb jelzőpár. Például ember csoportokra nagyon jó lehet használni. Hát ez a három legfontosabb attitűd mérő eljárás. Majd amikor előítetekről beszélünk, akkor a társadalmi distancia, a társadalmi távolságmérő skálára fogunk beszélni, de ez egy teljesen speciális válfaj az attitűdöknek, csoportközi attitűdökről van szó. Az utolsó téma, amiről érdemes beszélni, az attitűd és a viselkedésnek a kapcsolata. Erre már röviden utaltam, hogy a viselkedés az csak egy várható fejlemény az attitűdnek, de nem 100%-os következménye. Ennek legalább két oka van, nyilván több más oka is van, de a szociálpszichológiában két okot szokás megkülönböztetni. Az egyik az, hogy a helyzetnek a mentális képe és a tényleges helyzet az soha nem azonos. És ugye az attitűd az bizonyos értelemben egy mentális sémája egy meghatározott reagálásnak. Ha mondjuk valakinek ugye pozitív az attitűdje a McDonald's-szal kapcsolatban, és éhes, akkor ugye bevegy a McDonald's-ba, és megeszi a hamburgert. De elképzelhető, hogy valakinek pozitív az attitűdje a McDonald's-szal kapcsolatban, és nem megy a McDonald's-ba, mert valakivel hirtelen találkozik, egy barátjával, vagy barátnőjével, aki viszont nem szeret McDonald's-ba járni, és akkor eltérül. Tehát azt akarom mondani, hogy a konkrét helyzetben számtalan olyan mozanat merülhet föl, amely azt az általános sémát, amit a kognitív elemek az attitűddel kapcsolatban a fejünkbe kialakítanak, ellehetetlenítik. És emiatt sok esetben a tényleges viselkedés az nem következik be a mentális predikciónak megfelelően. A másik ok a önprezentáció, hogy az emberek önmagukról egy idealizált képet nyújtanak, beleértve bizonyos viselkedéseket is. Én például két éve csináltam egy vizsgálatot arra vonatkozóan, hogy a internetes tartalmakkal kapcsolatos attitűdöket vizsgáltam. Kb. 30 internetes tartalmat soroltam föl, beleértve a pornográf tartalmakat is. És a két kérdésem volt, az egyik kérdésem az volt, hogy ő saját maga ezeket a tartalmakat az interneten nézi vagy nem nézi. És a másik kérdés az volt, hogy mit gondol, hogy mások ezeket a tartalmakat az interneten nézik vagy nem nézik. A kérdés úgy hangzott, hogy saját maga, akkor a pornó az nagyon hátul volt, 5-6%-kal megkérdezetteknek, ez a reprezentatív minta volt, mondta azt magáról, hogy pornót néz. De amikor az volt a kérdés, hogy mit gondol, hogy mások néznek el pornót, akkor 50-60% volt. Tehát ebből csak azt a következtetést lehet levonni, hogy az önprezentáció az nem teszi lehetővé, hogy valaki elismerje. Kicsit kevésbé teszi lehetővé, elismerje, hogy pornót néz. Mások tekintetében viszont ez a fajta gátlás nem jelentkezik. Tehát az önprezentáció az torzít attitűdvizsgálatok esetében. Akkor, hogyha centrális az attitűd, hangsúlyozom, ez fontos dolog. És a pornó valamilyen módon, legalábbis egy ilyen közönkutatási szituáció szempontjából úgy tűnik, hogy centrálisan befolyásolja az önképet. Amikor arról beszéltem, hogy bizonyos politikai közönkutatások csődbe juttatták a közönkutatókat, akkor ilyen önprezentációs problémákra lehet gondolni, mert van olyan politikai klíma, hogy valaki nem vallja be, hogy melyik politikai párthoz tartozik, de aztán a szavazásnak a magányából nagyon is annak megfelelően szavaz, ahogy ténylegesen érez. És így aztán, mivel nem vallotta be a közönkutatóknak, de ugyanakkor valóságosan az igazi attitűdjének megfelelően szavazott, ebből eltérések lehetnek, amik a közönkutatók számára utóbb nagyon kínos magyarázkodásra adnak okot. Egy híres kutatás volt a 30-as évek elején Amerikában, amely ennek a problémának, ennek a viselkedésnek és attitűdnek a diszkrepanciájának a nyomába eredt. Egy Lapierre nevű kutató két kínaival Kaliforniában 2 éven keresztül utazgatott, nem volt egy rossz kutatás, és a 2 év alatt 184 étteremben, illetve vendéglőben étkeztek, és 67 esetben foglaltak szállást. Tehát a 2 évnek nem minden napján utattak, csak így utazgattak. És 67-szer megszálltak valahol, és 184-szer étkeztek valahol. A 184 étkezésből 72 esetben az átlagosnál nagyobb figyelemmel szolgálták ki őket, és sehol egyetlen egy étterembe vagy vendéglőbe sem fordult elő, hogy kivágták volna őket, mondva, hogy kínaiakat nem szolgálnak ki. A szálláshelyek tekintetében egy esetben volt az, hogy azt mondták, hogy nincs hely. Ugye a 30-as években a kínaiak azok, ha nem is voltak annyira negatívan megítélve, mint a mexikóiak, vagy mint a feketék, de azért az nem volt erő kínainak lenni. És miután lezajlott ez a utazás sorozat, Lapierre-nek az jutott eszébe, hogy ugyanezeket a vendéglátóipari helyeket megkeresi egy levéllel, egy kérdőjével, hogy fogadnának-e a létesítményükben kínai vendégeket. És hát drámaian mások voltak az eredmények. Tehát jó lehet, a valóságos helyzetben nem utasították el a kínaiakat, de a levelekre azt a választ kapta az étteremből, az éttermekből 92% azt választott, hogy hát kínaiakat nem akarnának kiszolgálni, és a szálláshelyek tekintetében is 91%-os volt a visszautasítás. Ugyanazok az éttermek és ugyanazok a szálláshelyek voltak megkeresve. Tehát ez egy eléggé fontos eredmény, jó lehet, ezt sokat bírálták mondván, hogy nem biztos, hogy azok választották a leveleket, akik a tényleges viselkedést performálták, de hát azért egy-egy létesítménynek a policy az azonos kell, hogy legyen, tehát ilyen szempontból azt hiszem, hogy nem volt az egy rossz kutatás. Ez megint csak arra utal, amiről beszéltem, hogy más a absztrakt schéma, és más a tényleges szituáció. Nagyon készülök rá, hogy csinálok egy hasonló kutatást itthon cigányokkal, elmegyek cigányokkal, különfőt a vendéglő helyekre, meg ugyanígy ezt megcsinálom, és utána 2 évvel kérdezem. És valószínűleg nálunk is hasonló lenne az eredmény, hogy az absztrakt elutasítás az magasabb, mint a konkrét ott lévő cigányjal kapcsolatos viselkedés. Itt valóban ebben a levélből nem derült ki, hogy a Lapierre-nek, mondjuk a Lapierre név az elég egyértelmű, hogy nem kínai, mert ő azt írta, hogy 2 kínaival mennék, kapnánk-e vagy nem kapnék. De nyilvánvalóan egészen más a szituáció, hogyha egy többség és egy vegyes összetételben próbálkoznak emberek. Majd, amikor előítetről beszélünk, akkor benne is mutatok néhány kísérletet, amik nagyon jól mutatják, hogy ez már nem attitűd, az előítet az egy erősebb dolog, mint az attitűd. Az előítetek milyen fantasztikus módon performálják azért a viselkedést. Még egy dologról beszélnék, hogy a kérdőves vizsgálatok azért az attitűdök kapcsán elégtelenek, és ezért célszerűbb interjús vizsgálatokat is készíteni, különös tekintettel a fókuszcsoportokra, ahol előre megadott szempontok alapján összeválogatott embereket hívunk össze, és akkor vagy vizuális, vagy verbális ingerekkel bombázunk őket, és akkor hagyjuk, hogy megvitassák. Mondjuk marketingkutatásban, vagy reklámkutatásban, politikai beszédekkel kapcsolatos kísérleti kutatásban. A fókuszcsoport az kiváló, mert az ugye azáltal, hogy együtt vannak az emberek és beszélnek, ezzel, amit mutorán említettem, hogy a diskurzív jellege a tudásnak, ez messze menően érvényesül, és egymást befolyásolják, és a dinamikája a csoportnak sokkal jobban érvényesül. Ezt fölveszik általában videóra, fölveszik magnóra, és utána a szoftverek segítségével, vagy pusztán csak egyéb kvalitatív módszerrel elemzik. Rengeteg dolgot meg lehet tudni, amit egyébként kétéves kutatásban nem lehet megtudni. Célszerű a kettőt kombinálni, a fókuszcsoportot meg a kétéves kutatást. És hát van a harmadik módszer, az az igazi módszer, az a legdrágább módszer persze, és sok esetben kivihetetlen, a real time, real data, tehát amikor valóságos idejű valóságos adatok állnak rendelkezésünkre. Ez van mondjuk, ha mondjuk egy szolgáltatónál, mondjuk egy távközlési szolgáltatónál dolgozunk, akkor ott van egy adattárházban minden hívásnak nyoma van, és hogyha tudjuk, hogy ki hív, tehát van egy panelünk, akkor rengeteg dolgot megtudunk a hívási szokásokról, a hívási viselkedésről. Ugyanez van mondjuk a televízió esetében. A AGB, most már nem tudom, másképp hívják, ugye 800 családba telepített egy ilyen készüléket, aminek segítségével nem real time, mert reggel közvetítik az adatokat a központba, de majdnem real. A tényleges nézéssel kapcsolatos eredményt lehet nézni, és így már a következő nap lehet látni, hogy a különböző televíziós csatornákon, a különböző műsorok, azok milyen társadalmi rétegek körében milyen fokú nézettséget értek el. És ez voltatlan attitűdöt jelent, az ember azt nézi, amit szeret nézni. Hát ennyi lett volna.
Elhangzott Rádióegyetem, Szociálpszichológia, Csepeli György, Attitűdök. Az ELTE BTK-n 2010. február 26-án elhangzott előadás felvétele. A hangfelvételt készítette Kerekes Zsolt, vágta Kenyeres Balázs.